Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Elhunyt a császár, Albert Flórián az egyetlen magyar aranylabdás, a nemzet sportolója 70 évet élt.
Tragédia Makónál, román kamion és kisbusz ütközött össze, 14-en meghaltak, a furgonban csak egy ember élte túl.
Smogriadó, Nyíregyháza után már Debrecenben és Miskolcon is, a következő napokban sem várható javulás.
1100 rendőr van szolgálatban a fővárosi temetőknél, ahová óránként 5000 látogató és sok tolva is érkezik.
Elhunyt a magyar labdarúgás legendája.
Albert Flórián az egyetlen magyar, aki aranylabdát kapott. Hajnalban szívinfarktusban halt meg, 70 éves volt.
Barátai, egykori csapattársai szerint tartása és egyénisége, foci szakértők szerint pedig taktikai és technikai tudása miatt is illet rá a név, ahogy sokan becézték, ő volt a császár. A másik legenda, Puskás Ferenc korábban azt mondta róla, Albert Flórián befért volna az aranycsapatba is.
Félárbócra eresztették a nemzeti lobogót, a szurkolók virágokat és mécseseket helyeztek el a Ferencváros stadionjánál. Ott, ahol Albert Flórián az egész életét töltötte. Fiatalon, mindössze 17 évesen mutatkozott be a Fradiban. Háromszoros magyar gólkirály volt, 1966-ban és 67-ben az év labdarúgójának választották. Ezzel a találattal lőtte be magát a világsztárok közé. Az NSK ellen úgy rúgott gólt, hogy előtte 5 védőt cselezett ki. 1959 és 1974 között 351 bajnoki mérkőzésen 256 gólt szerzett. 31-szer volt eredményes a válogatottban. Az 1962-es chilei és a 66-os angliai világbajnokságon is szerepelt, kétszer a világválogatottba is meghívták. Puskás Ferenc azt mondta róla, hogy akár az aranycsapatba is befért volna. Szeptemberben a születésnapján a Híradónak is nyilatkozott, így vallott pályafutásáról.
Nem akarok választani gól és gól között, győzelem és győzelem között. Számomra minden olyan mérkőzés emlékezetes marad, amit megnyertünk.
Ő volt az egyetlen magyar futballista, aki megkapta az aranylabdát 1967-ben. A France Football szerint a magyar támadó technikailag és taktikailag felülmúlhatatlan egyéniség volt.
Az egyetlen olyan labda pályafutásom során, amit még eddig egy védő se tudott elvenni tőlem. Remélem, hogy ezt a szokásokat megtartják.
Nem hiszük el.
Dunai Antal évekig játszott együtt a magyar válogatottban Albert Flóriánnal, a császárral, mert mindenki így hívta.
Ez a név nagyon ráillett, mert volt egy olyan tartás, egy olyan egyénisége a pályán és a pályán kívül is, hogy tényleg ő a magyar labdarúgás császára volt.
A nagy ellenfél Mészöly Kálmán a könnyeivel küzdött a halálhír hallatán.
Ma közelmúltban volt ő 70, én 70, együtt ünnepeltük az enyémet, az övét, és hiába volt a legnagyobb ellenfelem, és nagyon kemény meccseket játszottunk. A legnagyobb barát volt, a legnagyobb egyéniség.
Albert csapattársa Szőke István azt mondta, igazi barátját vesztette el.
Hát biztos, hogy hiányozni fog, mert nem megszoktuk, és ezek után ennek fogok beadni jobb szélről, azt nem tudom.
Albert Flóriánt a klub vezetése is gyászolja.
Minden Ferencváros szurkoló, minden magyar labdarúgást kedvelő ember nevében osztozunk az Albert család fájdalmában.
Albert Flórián a nemzet sportolója 70 évet élt. Temetéséről később intézkednek.
A Fradi pályánál most is sokan vannak, szurkolók, barátok tisztelegnek a magyar foci legenda emléke előtt. És ott van munkatársunk, Vobeszky Zoltán is. Zoli, kik jöttek, jönnek el, és hogyan búcsúznak a foci legendától?
Köszöntöm a kedves nézőket, még mindig folyamatosan érkeznek a szurkolók ide az Üllői-úti stadionhoz, ami talán jól jelzi, hogy mit is jelentett a magyar labdarúgásnak és a magyar sportnak Albert Flórián. A család képviseletében Sipos Jenő arról tájékoztatta a médiát, hogy a császár koszorúért műtéte tökéletesen sikerült, ám 48 órával később váratlanul rosszul lett, és a két lábon kihordott szívinfarktust követően a harmadikat már nem tudta legyőzni. Határainkon túlról is érkezik folyamatosan gyásznyilvánítás. Az UEFA például minden idők egyik legelegánsabb játékosát, a FIFA pedig minden idők egyik legjobb játékosát gyászolja.
Vobeszky Zoltán, köszönjük! A Híradó után 20 óra 10 perckor kezdődik az utolsó Üllői úti császár című portréfilm Albert Flóriánról itt az M1-en.
Az arány jó, az első adatok jövő tavasszal lesznek meg. Véget ért a népszámlálás, a kérdező biztosok ma csengettek be utoljára. A legfrissebb gyors összesítés szerint a 4,5 millió háztartás körülbelül 95%-ában válaszoltak a kérdésekre. Aki nem tette, 50 ezer forintos bírságra számíthat. 10 éve csak 10 ilyen eset volt. Az eredményeket tehát tavasszal hozzák nyilvánosságra, de az adatok részletes elemzése még évekig eltart majd.
Az utolsó kérdőíveket a kérdező biztossal együtt próbáltuk ma begyűjteni.
Ebben a kesben hanyatszorra próbálnak bejutni?
Körülbelül 5-5-szörre.
Most sem járt sikerrel. Nála 120 lakásból 2 ilyen volt. Ezeknél a biztos kiragasztja a pótnépszámlálási értesítőt, hogy a lakó a helyi önkormányzathoz mikor viheti még be a kérdőívet.
Innentől az én feladatom vége.
A pótnépszámlálási lehetőség november 8-áig él. Aki eddig sem adja le a kérdőívet, 50 ezer forintos bírsággal sújtható.
Egyelőre minden megyéből jeleztek olyan válaszadókat, akik eddig meg akarták tagadni a válaszadást. Azt gondolom, hogy ezeknek a száma csökkenni fog.
Most a rendes határidőn belül eddig a háztartásoknak körülbelül 95%-ából sikerült begyűjteni az adatokat. A népszámlálás eredményeit tavaszra összesítik majd, így akkora derülhet ki az a kérdés is, amely az embereket a leginkább szokta érdekelni, hogy vagyunk-e még 10 millióan. 1980 óta folyamatosan csökken a népesség. A becsült adatok szerint 2010. augusztusában léptük át a lélektani határt.
Jelen pillanatban van egy fogóckodónk, ez az úgynevezett népesség, továbbvezetett népesség száma, amely mutatta azt, hogy 10 millió alá csökkent, de én nem lennék meglepve, hogyha esetleg ez a 10 millió körüli szám, ez azért továbbra is visszaköszönne.
A népesség szám mellett persze még rengeteg kérdésre kapunk majd választ. Például, hogy átlagosan mekkora lakásokban élünk. Van-e összefüggés például a gyermekvállalási kedv és az iskolai végzettség között? Hányan élnek házastársi kapcsolatban és hányan házasságban? Az emberek hány százaléka vallja magát vallásosnak?
Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt.
És hányan gondolják úgy, hogy valamilyen kisebbséghez tartoznak?
Te minek fogod magadat vallani a népszámlálás?
A 10 évvel ezelőtti népszámlálás eredményeit ennyi kötetben elemezték. Európában egyébként mindenhol idén tartanak népszámlálást. A világon összesen 5 országban nem írják össze a lakosokat. Szomáliában, Egyenlítői Guineán, Nyugat-Szaharában, Üzbegisztánban és Libanonban.
Miközben Magyarországon évről évre egy kisvárosnyi emberrel kevesebben vagyunk, a Földön összesen már 7 milliárdan. Sőt, most már több tízezerrel többen is, hogyha a statisztikáknak hinni lehet. A leggyorsabban Afrikában és Ázsiában növekszik a népesség, miközben Európa, az öreg kontinens tovább öregszik. A 7 milliárdos csúcsot egyébként több ország is magáénak mondja. Oroszországban, a Fülöp-szigeteken és Indiában is megünnepelték, hogy a 7 milliárd dodik földlakó náluk született.
Ő a 7 milliárdodik. Vagy ő. Vagy ő. Egy brit segélyszervezet szerint a kis Nárgisz a 7 milliárdodik ember a világon. Magyar idő szerint hajnali 3 előtt nem sokkal jött a világra. Annyira boldog vagyok, hogy Isten egy kislányt adott nekünk, és hogy pont ezen a napon született. Istennek legyen hála, mondja a boldog apa. Az oroszok viszont azt mondják, a kis kaliningrádi Piotr Nikolájeva befutó 0:02 született, több mint 3,5 kiló és 50 centi. A 7 milliárdodik egészségére, köszönti az orvos az újszülöttet. A Fülöp-szigeteken viszont a kis Danika May Camachót kiáltották ki a világ 7 milliárdodik emberének. Erre nem számítottam, teljesen meglepődtem, mondta az anya. Bár a verseny szoros, valószínűleg sosem derül ki valójában, ki a 7 milliárdodik a Földön. Az ENSZ statisztikai, matematikai módszerekkel számolta ki, hogy a 7 milliárdodik ember október 31-én hétfőn jön a világra. Az ENSZ szerint 2025-re 8, 70 év múlva pedig 10 milliárd ember él majd a Földön. A népesség növekedése pedig jelenleg épp azokban a térségekben a leggyorsabb, ahol a legnagyobb a nyomor. A kietlen Szahara térségében és attól délre.
Teljes jogú tagjai közé választotta a palesztin hatóságot Párizsban az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezete, az UNESCO. A jelenlévők közül 107 képviselő igennel, 14-en nemmel, 52-en tartózkodtak. A döntés diplomáciai siker a palesztin hatóságnak, mert eddig csak megfigyelők voltak ebben az ENSZ testületben. A palesztinok végső célja, hogy a világszervezet teljes jogú tagjai legyenek. Az Egyesült Államok viszont már is bejelentette, hogy nem finanszírozza tovább az UNESCO-t, mert taggá választották a palesztin hatóságot. Washington eredetileg 60 millió dollárt utalt volna a szervezetnek novemberben.
Ma van a reformáció emléknapja, csak nem fél évezrede ezen a napon függesztette ki 95 tételét Luther Márton a Wittenbergi templom kapujára. Országszerte és a világban is ünnepeltek.
A hívek a reggeli istentiszteletre mennek a Dresdai templomba. Csak nem, fél évezrede, innen Németországból indult el a reformáció. Luther Márton, Ágoston rendi szerzetes, ezen a napon függesztette ki a Wittenbergi templom kapujára a 95 tételét. Azért pont ezen a napon, mert minden szentekkor az átlagosnál többen mennek templomba, és így a tanai is gyorsabban terjedhettek. Fő célja a bűnbocsátó cédulák betiltása, a Biblia anyanyelvre fordítása és a katolikus egyház megújítása volt.
Beindult a hitnek egy ilyen racionalizációs vagy intellektualizációs folyamata, hogy az emberek már nem passzívan elfogadták, amit mondtak neki, hanem elkezdtek gondolkozni rajta, és ezáltal végül is az embereknek a gondolkozását is alapvetően átalakította.
A debreceni nagy templomban ünnepi istentisztelettel emlékeztek meg a reformációról.
A reformáció nem más, mint az, hogy keressük, hogy vajon megvan-e a Krisztus faktor az egyházban és a kereszténységünkben. Azaz megvan-e az az igény, hogy Krisztus határozza meg az életünket.
Tőkés László szerint nem csak a protestánsoknak, hanem a katolikusoknak is üzen a reformáció, ugyanis az egész Európát megújította.
Európa keresztény gyökereit keresem én is, és egyik legfőbb hivatásomnak tartom az Európai Parlamentben a keresztény szellemiség, a keresztény értékrend helyreállítását.
Adásunk előtt nem sokkal kezdődött a magyarországi erdélyi gyülekezet emlékünnepsége is. Gyertyákkal és istentisztelettel emlékeztek a reformáció napjára.
Újraavatták a parlamentben Tisza István volt miniszterelnök és Návai Lajos egykori házelnök emléktábláját. Tisza Istvánt 93 éve ezen a napon gyilkolták meg. Merénylői az első világháború kitörésért tették felelőssé, pedig ő volt az, aki miniszterelnökként az utolsó pillanatokig küzdött az ország hadba lépése ellen.
Újraavatták Tisza István egykori miniszterelnök és Návai Lajos házelnök emléktábláját a parlamentben. A volt kormányfőt 93 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon gyilkolták meg, a házelnököt fél évvel később. Tisza Istvánt 1918-ban, egy évvel lemondása után gyilkolták meg. Ez volt ellene a negyedik merénylet. Az első világháborús részvételért tették felelőssé, az őszi rózsás forradalom idején katonák lőtték agyon az otthonában. Miniszterelnökként mindvégig ellenezte Magyarország hadba lépését.
Észrevette, hogy mi a magyarság létalapjainak a veszélyeztetett állapota. És az ő egész életműve tulajdonképpen erről a védekezésről szólt, hogy hogyan mentse meg népe létét.
Kövér László szerint Tisza Istvánt nem pusztán mártíromsága tette halhatatlanná, hanem tettei és elvei, melyeket sosem adott fel.
Tisza István és Návai Lajos élete azt bizonyítja, hogy nem nélkülözhetjük azokat, akik tudják, közéleti cselekvéseiknek, politikusi küzdelmeiknek akkor van igazán értelme, ha annak mozgatórugói mélyebben vannak, mint saját személyes ambícióik.
Zuglóban, ott, ahol meggyilkolták, szobrot avattak Tisza István tiszteletére. Az első Tisza István emlékművet 1934-ben állították fel a Kossuth téren, de azt 45-ben ledöntötték. A kormány tervei szerint ez az emlékmű is visszakerül majd a térre, amit az 1944 előtti arculatához hasonlóra rekonstruálnak majd.
A fűtés miatt van szmogriadó több nagyvárosban.
És zombik vonulnak több amerikai nagyvárosban. Mindjárt mutatjuk, hogyan ünneplik ott a Halloween-t.
Tovább tart a csörte a jegybank elnök és a parlament költségvetési bizottságának fideszes alelnöke között. Szijjártó Péter szerint Simor András titkolózik, mert nem küldte el a bizottságnak a ciprusi cég eladásairól szóló papírokat. A jegybank elnök viszont továbbra is azt mondja, hogy azok két hete hozzáférhetőek a titkárságán, de eddig egyetlen képviselő sem volt ezekre kíváncsi.
A Nemzeti Bank elnöke személytől függetlenül egy olyan pozíciót tölt be, ahol titkolózásnak, lezáratlan ügyeknek helye nincsen.
A Költségvetési Bizottság két héttel ezelőtti ülésén azt kérték Simor Andrástól, hogy igazolja ciprusi cégének eladását, illetve azt, hogy fizetette az ebből keletkező bevétele után adót. Két éve a Népszava írta meg elsőként, az MNB elnök egy cipruson bejegyzett, úgynevezett offshore cég tulajdonosa, elkerülve ezzel a magyar adózási szabályokat. A Nemzeti Bank elnöke azt mondja, a 900 milliós vagyont hazahozta és feltüntette a vagyonnyilatkozataiban. Ezt szerinte vizsgálhatja a mentelmi bizottság, az pedig, hogy minden adót megfizetette, az adóhatóság ellenőrizheti.
Annak érdekében, hogy egy kicsit segítsem ezt a helyzetet, én vállalom azt, hogy a Költségvetési Bizottság bármelyik tagjának, akit érdekelnek ezek a dolgok, ott a titkárságomon megnézhetik ezeket a dokumentumokat a holnapi naptól.
Ezt a bizottság elutasította, és két hét határidőt adott a jegybank elnöknek az igazolások elküldésére. Ez azonban nem történt meg.
A Nemzeti Bank elnöke továbbra is titkolózik, ezért a szerdai napon össze fogunk ülni a Költségvetési Bizottság fideszes tagjaival, és meg fogjuk nézni, hogy mit lehet tenni ilyenkor. Mi azt elfogadhatatlannak és botránynak tartjuk, hogy titkolózzon a Nemzeti Bank, vagy titkolózzon a Nemzeti Bank elnöke.
A híradó megkeresésére a Nemzeti Banknál az üggyel kapcsolatban azt mondták, a két héttel ezelőtti bizottság ülésen Simor András elmondta, amit akart.
14-en meghaltak, amikor éjszaka frontálisan összeütközött egy román kamion és egy kis busz az M43-as autópályán. Az áldozatok között három kisgyerek is van. A kis buszban 15-en utaztak, csak egy férfi élte túl a karambolt, de az ő állapota is kritikus. A műszaki engedély alapján csak 9-en ülhettek volna a kis buszban. A kamionsofőr csonttöréssel megúszta a balesetet. A rendőrség őrizetbe vette, azt feltételezik, hogy elaludt a volán mögött.
Még egy kicsit!
Daruval emelték ki a kisbuszt az árokból a baleset után éjszaka. A felismerhetetlenségig összeroncsolódott a piros kisbusz. Spanyolországból tartott Romániába az M43-ason. A kisbuszban 15-en utaztak, 14-en az ütközés pillanatában meghaltak. Három gyerek is volt a halálos áldozatok között. A teherautó Aradról Budapest felé haladt az M43-as autópályán. Egy enyhe balkanyar után szakított át a szalagkorlátot. Az oldalára borult és frontálisan ütközött egy kis busszal, amely szabályosan ment a román határ felé. Az ütközés erejétől a kamion is, és a kis busz is az árokba borult. Kréta rajzzal jelezték, hol tört át az autópálya korlátját a kamion. A nagy súly miatt olyan erősséggel szakított át a dupla korlátot, hogy a kamionnak esélye sem volt, hogy lefékezzen.
A tűzoltó kollégák összesen három gépjármű fecskendővel, egy műszaki mentőszerelés, egy komoly műszaki mentő konténerrel, összesen mintegy 24 fővel vonultak a helyszínre, és ezekben a pillanatokban, tehát egy jó óra alatt kiemelték az összes halottat, illetve sérültet.
Az áldozatok egy Bukarest melletti faluból származnak, oda tartott a kisbusz. Csak egy utas, egy férfi élte túl a balesetet, őt még éjszaka bevitték a szegedi klinikára. Az állapota most is válságos. Délelőtt az áldozatok csomagjait szedték össze az autópályán, és visszaszerelték az átszakított korlátot. Temes megyei rendőrök is jártak a helyszínen reggel, és azonosították az áldozatokat.
A
14 holttestből eddig 10 embert sikerült azonosítanunk a szegedi patológián. 4 embernek egyelőre nem találták meg az iratait, de az ő azonosításuk is folyamatban van, mondta a Temes megyei rendőr főfelügyelőség egyik vezetője. A kamionsofőr Aradról Németországba tartott, egy órája lehetett úton, amikor valószínűleg elaludt a volán mögött.
A rendőrség halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlanokozásának vétsége miatt nyomoz. Jelen pillanatban ezzel a bűncselekménnyel megalapozottan gyanúsítható a román kamion sofőrje, ezért a rendőrséget őrizetbe veszi.
Azt, hogy mi okozta a balesetet, még vizsgálják a szakértők. A rendőrök azt feltételezik, hogy elaludt a volán mögött. A kamionsofőr, aki a 14 halálos áldozattal járó balesetet okozta, gyakorlatilag megúszta a szerencsétlenséget, csonttörést szenvedett. Bármikor kiengedhetnék a kórházból, a rendőrség este közölte vele, hogy őrizetbe veszi. Legkevesebb 2, de akár 8 év börtönre is ítélhetik.
A híradót Hevér Lóránt tudósította.
A magyar autópályákon még nem történt ehhez hasonlóan tragikus baleset, ahol ennyien haltak meg. Közlekedésbiztonsági szakemberek szerint az ilyen karambolok nagy részét a fáradtság okozza. Lehet, hogy a sofőr nem vezet sokat, de elképzelhető, hogy pihenés helyett például nehéz fizikai munkát végez. A szakemberek szerint szigorúbb ellenőrzésekre lenne szükség.
A román állami televízió megtalálta a baleset mikrobusz sofőrjének szomszédait. Ők azt mondták, a férfi állandóan úton volt Spanyolországba, vagy éppen hazafelé. Itt állt a két mikrobusz a tömbház előtt. Kedves fiú volt, kár a két kislányért, akiket itt hagyott, mondja a szomszéd. Az érintett fuvarozó cégnél a baleset után teljes átvizsgálást rendeltek el a román hatóságok. A fuvarozó cégek sofőrjei feszültek, gyakran siettetik őket, vagy egyszerűen csak mi hamarabb haza akarnak érni. Mindez növeli az olyan balesetek kockázatát, mint a mostani, mondja a román szállításügyi hatóság igazgatója. Nem csak Romániában, Európa útjain is közveszélyesek a hivatásos román sofőrök. Egyenesen ezt állítja a román fuvarozók egyik érdekképviselője. Szerinte a sofőröket nem csak túlhajszolják, gyakran törvénytelenségekre is kényszerítik munkáltatóik. Nem ez volt az első baleset Magyarországon, amit román sofőrök okoztak. Ez például még 2007. júliusában történt, nem messze a maitól. 8-an meghaltak Makó közelében az akkor még 43-as főúton, amikor egy román állampolgárokat szállító turistabusz összeütközött egy személygépkocsikat szállító német rendszámú trélerrel, majd a vasúti sínekre zuhant. Ez pedig már idén június. Az M70-es autóúton 6-an meghaltak, 26-an pedig megsérültek, amikor egy román autóbusz összeütközött egy kamionnal. A román utasokat szállító buszsofőrje valószínűleg elaludt, ezért ért át a szemközti sávba.
Minden kresszben, minden ország kressz szabályban benne van, hogy egy gépkocsiban, különösen a hivatásgépkocsinak kipihent állapotban, felkészülten, nyugodt módon kell szolgálatba lépnie.
A közlekedés biztonsági szakember azt mondja, sokszor nem az a baj, hogy sokat vezetett az adott sofőr, hanem hogy nem pihent eleget, mielőtt útnak indult.
Nem tudjuk, hogy mit csinált előtte. Tehát ha egész nap betonozott, most extrém példa, akkor egy fáradt ember ül a kocsiba.
Azt egyébként, hogy mennyit vezethet egy kamion vagy egy buszsofőr, szigorú uniós szabályok rögzítik. Maximum 9 órát ülhetnek naponta a volán mögött, és 11 órát pihenniük kell. Ha valaki ezt nem tartja be, vagy manipulálja a vezetési időt mérő tahográfot, pénzbírságra számíthat.
Ez néhány 10 000 forinttól, akár 300 000 forintig is terjedhet, illetve ha valaki manipulálja az eszközt, akkor adott esetben ez a bírság még 800 000 forint is lehet.
Több szakember mondta azt a híradónak, hogy túl kevés az ellenőrzés, pedig egy megfelelően képzett szakember még azt is ki tudja szűrni, ha valaki éppen a mérőműszert manipulálta.
Nyíregyháza után ma Miskolcon és Debrecenben is szmogriadót rendeltek el, pedig a hosszú hétvége miatt jóval kevesebb a kocsi az utakon, mint egy átlagos hétfőn. Az embereket arra kérik, hogyha lehet, menjenek busszal vagy villamossal, és ha tehetik, ne fűtsenek fával vagy szénnel. A meteorológusok szerint a következő napokban sem várható javulás.
Akkor már is eljárjuk itt. És már nincsen semmi.
Ez az idős hölgy nem tudta, de Nyíregyházán már tilos tüzet gyújtani, mert a hamu is szennyezi a levegőt. Tegnap óta ugyanis szmogriadót rendeltek el a városban. Sőt, már ellenőrzik is, hogy betartják-e az intézkedést. Aki mégis tüzet gyújt, azt megbüntetik.
Helyszíni bírság esetén maximum 20 000 forint. Amennyiben szabálysértési eljárást kezdeményezünk, akkor akár 30 000 forint is lehet a bírság összege.
Az országban Nyíregyházán a legszennyezettebb a levegő. Olyan por van, hogy könnyen légúti betegsége lehet a gyerekeknek és az időseknek is, ezért nem ajánlott sokáig a szabadban lenni. De Miskolcon is nagyon magas szállópor értéket mértek, ezért az önkormányzat arra kéri a helyieket, hogy autók helyett tömegközlekedéssel utazzanak, és ha tehetik, ne szénnel és fával tüzeljenek.
16 óra után, amikor kezd hűlni a levegő, és beindul a tüzelés, akkor növekszik meg, és 100-150 mikrogram per köbméter értékét is eléri.
Így festett Pécs ma délután a Mecsek oldaláról, a sűrűportól még a Székesegyházat is alig lehetett látni. Ezen a mérőállomáson is a kétszerese volt az egészségügyi határértéknek a szállópor koncentrációja.
Nem ajánlatos, hogy ez itt az állomás környékén, a Nagy Lajos Király úton hosszabb ideig tartózkodjanak olyan személyek, akik hát légzőszervi betegségben szenvednek.
Budapest, Székesfehérvár és Dunaújváros környékén is egyre nagyobb a légszennyezettség. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban tovább romlik a helyzet, mert nincs légmozgás, ami elsodorná a szennyeződést.
1 millió látogatója is lehet a fővárosi temetőknek a hosszú hétvégén. Budapesten ma óránként körülbelül 5000-en látogattak el a sírkertekbe. A temetők ma is és holnap halottak napján is este 8 óráig vannak nyitva. Sokan azonban nem elhunyt hozzátartozóik miatt mennek oda. 1100 rendőr van szolgálatban, előállítottak már olyan tolvajt is, aki egy temetői csokrot vitt el.
Budapest temetőibe óránként csaknem 5000 látogató érkezik. Ez jóval nagyobb szám, mint amit tavaly mértek. A Mindenszentek és a Halottak napja miatt a nyitvatartást este 8-ra változtatták. A temetők biztonságát rendőrök felügyelik.
A temetői forgalomnak a zökkenőmentes lebonyolítása érdekében van szükség arra, hogy a rendőrök segítsenek.
Több mint 1100 rendőr van szolgálatban Budapesten. Nem csak a temetők, hanem a pályaudvarok, nagyobb tömegközlekedési csomópontok területén is. Az elmúlt 3 napban csaknem 25 embert állítottak elő. Volt köztük, akit nagyobb értékű koszorúk, csokrok eltulajdonítása miatt.
A halottak napja, ez egy nagyon fontos dolog, egy esemény, és ilyenkor bármilyen kis probléma van, megpróbálják megcsináltatni a síremléket.
A felújításokat sokan erre az időszakra tervezték. A szakemberek szerint a fagyos idő előtt érdemes a sírok körül elintézni még néhány dolgot.
A vázákat, azokat fontos lekötni télen, mert ugye belemegy a hó, a jég, és azt szét fogja repeszteni, tavaszra szétnyomja.
Ezt azonban csak az ünnepek után lehet elkezdeni. Most tilos felújításokat végezni.
A Kozma utcai új köztemetőben van kollégám Mikia György. Szervusz Gyuri, mert nem sokáig van nyitva a temető. Mennyien voltak ma napközben, mennyien vannak most?
Több tízezren látogattak ki ide az új köztemetőbe, ami egyébként a 207 hektárjával Európa második legnagyobb temetője. De nem csak a látogatókból volt sok, hanem mint már elhangzott, rendőrökből is, akik a közlekedés mellett a biztonságra is felügyeltek. Mint egyébként közben megtudtam, egész Budapesten korai délutánig mindössze egyetlen egy koszorúlopásos esetet jelentettek, viszont estére sajnos megsokszorozódott. És mint kiderült, civil nyomozók is voltak a tömegbe, és például körözött személyeket, köztük egy külföldit is elfogtak, illetve egy olyan embert, aki kábítószert tartott magánál. Holnap is tart még egyébként a megerősített biztonsági intézkedés, és egyébként reggel 7 és este 8 óra között lehet majd látogatni a temetőket, lehetőleg tömegközlekedési eszközzel, és a hatóságok azt is kérik, hogy akik nehezebben mozognak, inkább a délelőtti órát válasszák.
Gyuri, köszönjük!
És halottak napja egy kicsit másképp, zombi felvonulást tartanak több amerikai nagyvárosban, és pókhálók borítják Washingtonban a Fehérházhoz vezető utat. Bár a boszorkányok és kísértetek napja mostanra az egész világon elterjedt, a legnagyobb hagyománya még mindig a Halloween őshazájában, az angol szász országokban van. Ott ilyenkor tényleg minden erről szól.
Ha Halloween, akkor móka és rettegés. Így is lehet emlékezni az elhunytakra. A boszorkányok és halottak ünnepe többféle vallási és népi hagyományból ered. Ilyenkor sláger a horrorfilmek díszletének beillő lakás és az ijesztőbbnél ijesztőbb jelmez. És a másik kötelező kellék a sütőtök, illetve minden, ami abból készült. Az Egyesült Államokban hivatásos tökfaragó jön házhoz, hogy profi töklámpás fokozza a hangulatot. Egy átlagos ünnepkor 300-400 tököt faragok, a legnagyobb, amelyet ki kellett faragnom, 5 mázsás volt, mondja egy New Yorki mester. Phoenix utcáit zombi közöllötték el. A valósághűbnél valósághűbb jelmezek viselői Michael Jackson videóklipjére hajazó mozgással vonultak végig a városon. Idén nem csak a jelmezverseny megnyerése, hanem a Guinness rekord megdöntése a cél, hogy minél több zombi legyen egy helyen. A tavalyi rekorder Seattle-ben 4700 élő halottnak maszkírozott Halloween-ező vonult fel egy éve. Washingtonban vége láthatatlan pókháló szegélyezi az utat a Fehérház felé, ahol az amerikai elnök és felesége fogadta a Halloween-ező gyerekeket. Barack és Michelle Obama kosarakból osztotta szét a cukorkákat és a csokoládét. A kolumbiai Bogotában nem csak az emberek öltöztek be, hanem a kutyákra is jelmez került. A kosztümös ebek közül végül az első díjat egy kakas jelmezbe bújtatott pitbull nyerte, akinek gazdája szemlátomást jobban örült a helyezésnek, mint maga a nyertes.
Most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés.
Mi köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
nevem Benjamin. Benjamin Button.
Különleges körülmények között születtem.
Hány éves vagy?
7 éves, de jóval többnek tűnök.
Az életet megérteni csak utólag lehet.
Sosem lehet tudni, mit hoz a jövő.
Találkoztam valakivel, aki örökre megváltoztatta az életemet.
De élni csak a mának lehet.
Miközben körülöttem mindenki csak öregedett. Csak én fiatalodtam.
Brad Pitt.
Arra gondoltam, hogy minden elmúlik.
És Kate Blanchett főszereplésével.
Van, ami nem múlik el.
Benjamin Button különös élete. A háromszoros Oscar-díjas film holnap 20 óra 15 perckor az M1-en.
A szövetség. Az okos családok vetélkedője. A szövetség. Itt a tudás akár 21 milliót érhet. A szövetség. A játék 20 héten keresztül. Felhívás és jelentkezés a www.aszövetség.hu weboldalon. A szövetség. Jelentkezz! Most! Hamarosan az M1 műsorán.
Október 31-e, szerda. Gyuli reggel közölte velem, hogy az oroszok elhagyták Budapestet. A köztársaság téri pártháznál pedig az AVH-sok ellen küzdenek. A pártházat ostromolják. Ott volt ágyúzás. Az AVH-sokat a forradalmárok lábuknál fogva felakasztják. Egyesek rendőrruhába próbáltak bújni, azonban ezeket is észrevették, és megkapták méltó büntetésüket.
Na, készen is vagyunk. Valami egyéb kívánság?
Hát Géza, ha bele tud varázsolni még néhány csatornát. De ingyen.
Géza hegyisten, de minden azért neki sem megy. Nem-e? Ebben a dobozban 7 ingyen csatorna van. Kipróbáljuk?
A Mindig TV-vel 3 helyet 7 népszerű csatornát nézhet ingyen, szinte bárhol az országban. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi spray a modern kor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is.